nélkül elleélni, de tudod, nem lehet. A szenvedés veled fog járni, amíg csak élsz, elfogadhatod kereszted, mit Jézustól kapott a szíved. Nézheted unottan mások könnyeit, le is térheted részvétet kínbilincseit. Elmehetsz a szenvedő mellett, s aztán gyorsan elfelejted, hogy van szíved, van erőd, hogy mások könnyét letöröd. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogadnád. Jézushoz vív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. Szívedet néha tör, járja majd át, sokszor úgy hiszed, hogy nincs kiút, már nincs tovább. A láthatár sötét ködbe vész, nincs út, nem látod merre mész, nincs szív, melyre dobbanhatna szíved. De életed ne hagyd, hogy szétulja a kétség, tudod, van remény, Jézustól mindig jön segítség. Nézz körül, hol segíthetsz, két karoddal átölelhetsz, mosolyod, mi ráfelel, hidd el, az égig emel. Jézustól kaptad a könnyeket, hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogad meg. Hogy megtisztítsanak. Jézustól kaptad a keresztet, hogy bátran elfogad, mert Jézushoz hív, hozzá emel, Jézushoz vonz a szenvedés. A porba sújt, kiüresít, próbára tesz, de megtisztít a szenvedés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét a következő percekben. És a múlt héten elkezdtünk egy új könyvet tárgyalni, egy új könyvről beszélgetni, és ezt szeretnénk folytatni most ebben a mai műsorban, egy picit egy új részt, egy új fejezetet, vagy a fejezetnek egy új mondani valóját szeretnénk egy kicsit kitárgyalni, és erről beszélgetni. Erika, mi lesz a mai témánk, illetve hát említsük meg a hallgatónknak azt is, hogy akkor milyen könyvet kezdtünk is az előző műsorunkban.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatót, és mivel a múltkori könyv tapasztalata az volt, hogy Péter atya nagyon jó lelkivezetőnek és nagyon jó tanácsadónak bizonyult, ezért ismét hozzáfordulunk, Mustó Péter jezsuita atyának a másik könyvét kezdtük el, aminek az a címe, hogy Megszereted, ami a tiéd. A cím nagyon sokat mondó, hogy olyan témák kerülnek sorra ebben a könyvben, amelyek nem feltétlenül szeretetre méltóak. Olyan területek az életünkben, amelyekhez nem szívesen nyúlunk hozzá, amelyet úgy szívesen elnyomunk, vagy eltakarunk, vagy nem akarunk foglalkozni vele, vagy menekülünk előle. És Péter atya, mint nagyon tapasztalt lelkivezető, pontosan ezekre a témákra akarja most a fókuszt irányítani, hogy szeressük meg azt, ami bennünk van, ami a miénk, ami az életünkhöz tartozik, ami a lelkünk mélyén van. talán ez a könyv egy kicsit segít abban, hogy úgy mélyebben belelássunk abba, ami minket körülvesz, ami minket érint, ami nekünk úgymond kellemetlenséget okoz. Mert hogy nem feltétlenül pozitív témák vannak ebben a könyvben, hanem inkább olyan fájdalmasak, szomorúak, nehezek ezek a területek az életünkben, de mivel ott vannak, ezért Isten ezeket nem akadályozta meg, hogy ezek az életünkben megtörténjenek, ezért valamiképpen jó, hogyha úgy tekintünk rá, hogy Isten valamit ezzel tanítani akar, hogy szeressük meg valamiképpen azt, ami a miénk, ami hozzánk tartozik, ami az életünknek a része. Vagy ha nem is tudunk szeretettel rátekinteni, legalább azt próbáljuk megtanulni, hogy ne nyomjuk el, ne kerüljük meg, ne fordítsunk hátat neki, hanem valamiképpen engedjük közel ezeket a helyzeteket magunkhoz, mert valamiképpen Isten ezekben is jelen van. És ahogy a múlt alkalommal beszéltünk, Jákob történetéből vettünk egy szentírási idézetet, amikor Jákob egy álom után ezt mondja, valóban Isten van ezen a helyen, és én nem is tudtam, a Teremtés könyve 28. részében. Ez az ő álmáról szólt, ahogy menekülés közben lefeküdt aludni, egy követ tett a feje alá, és álmában egy létrát látott, amin Isten angyalai le és föl jártak, és miután megébredt, akkor döbbent rá, hogy Isten itt volt ezen a helyen, hiszen megerősítést és vigasztalást is kapott, amire ő egyáltalán nem számított. És ezt a témát folytatjuk tovább. Ennek a mai beszélgetésnek a szentírási helye, fókusz szentírási helye a Máté evangélium a 25. részéből való. Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Kérdezik azok az emberek, akik az utolsó ítéletkor ott állnak Jézus Krisztus ítélő széke előtt. Tehát idegenek az életünkben, akiket jó lenne, ha befogadnánk. Ez egy olyan cím, ami elsősorban arra utal, hogy olyan emberekre vonatkozik a mai beszélgetésünk, akikkel kellemetlen találkozni, akik nyugtalanságot keltenek az életünkben, és nem feltétlenül szívesen vagyunk kapcsolatban velük. Van, hogy kerüljük őket, de mindenképpen ki akarjuk zárni az életünkben, ez lenne a legegyszerűbb. És hát mitagatás, mindannyiunk életében vannak ilyen személyek. Ilyen nem könnyű személyek, ilyen nem könnyű helyzetek. Péter atya erről így ír, ha komolyan veszem, hogy Isten mindannak, ami van, akarja a létét, és minden létezőben talál kedvelnivalót, akkor radikálisan megváltozik a hozzáállásom a másik emberhez, és így Istenhez is. Amikor elhatárolódom a másik embertől, amikor azt mondom, hogy nincs közöm hozzá, nincs dolgom vele, hidegen hagy, nem érint, akkor nem vagyok következetes ahhoz, amit vallok. Mert amikor ellenérzésből vagy félelemből kerülöm a másikat, akkor védekezem, védem magam. Nyitottság helyett bezárulok. És amikor azt hiszem, hogy a másikat sikeresen kizártam az életemből, azt veszem észre, hogy falak közé zártam önmagam. És ezek a falak nem is közém és a másik közé húzódnak, hanem engem zárnak inkább be. Elzárnak az életöröm áramlásától, és így elidegenedem. Megterhel az erőfeszítés, hogy fenntartsam a védekezést, az elhatárolódást. Állandóan résen vagyok. Arra fókuszálok, ami nem hoz életet, nem szerez örömet. Fáradtság rakódik oda, ahonnan derű és könnyedség fakadhatna. Én azt hiszem, hogy Péter atya nagyon jól leírta ezt a lelki állapotot, vagy ezt a helyzetet. Ez egy általános leírás, nem konkretizálódva most, hogy speciálisan melyik emberrel, hogy és mint, hanem hogy egyszerűen az emberi tapasztalat mivel jár, amikor vannak ilyen kellemetlen emberek az életemben, amikor kizárom a másikat az életemből, amikor kerülöm a másikat, amikor úgymond falakat akarok húzni, vagy érzem, hogy ha ezzel az emberrel találkozom, akkor ez energiát szív el tőlem, olyan, mint egy energiavámpír, szoktuk így mondani, ami nem feltétlenül ugye a másik ember hibája, hanem én így élem ezt a helyzetet meg. És mivel energiába kerül nekem, hogy így viselkedjek, ezért inkább kerülöm, hogy ne veszítsek energiát, mert így is fárasztó ez nekem, vagy szerintem sorolhatnánk sokféle más érzést is ezekben a helyzetekben, ki hogy éli meg. De Péter atya most pont erre hívja fel a figyelmet, hogy amikor ezek az emberek ott vannak az életünkben, akkor ezek esetleg egy olyan helyzetet mutathatnak meg, vagy valamiképpen utalhatnak Istenre, amit mi nem akarunk észrevenni, vagy rajtuk keresztül Isten valamit akar nekünk megmutatni, amit mi nem akarunk észrevenni, amit valamiképpen mellőzni akarunk, hogy most Isten ne nyúljon ide ehhez a területhez, mert ez fájdalmas nekem, hogyha Isten most az ujját úgymond oda teszi erre a fájó sebre az életemben, akkor ugye nem esik ez jól senkinek. Na most, ha eljön az ideje, hogy Isten ezt úgy érinti, akkor lehet, hogy eljött az idő, hogy foglalkozzak vele. Vannak olyan időszakok, amikor igen, nincs erőm. Örülök, hogyha élek egyik napról a másikra, és nincs erőm ezekre a fájdalmas pontokra odafigyelni, de lehet, hogy előfordul, hogy lesz olyan idő, amikor már eléggé felnövök, eléggé érett leszek a helyzetre, eléggé gyógyult leszek adott helyzetben, hogy rá tudjak nézni ezekre a helyzetekre. És akkor jó, hogy ha nem fordítok hátat, hanem felismerem, meg tudom különböztetni, hogy most igen, itt van ennek az ideje, és hogy lássuk, hogy mi is van ennek a helyzetnek a mélyén. Mi van ott a gyökerénél? A felszínén ott van a fájdalom, a felszínen ott van az elutasítás, a csalódás, a menekülés, a szomorúság, a kiábrándultság, a tehetetlenség. Sorolhatnám szerintem ezeket a nagyon negatív érzéseket, de ezek mind csak hatások. De hogy érdemes megnézni, hogy mi van a lelkünk mélyén. Mi az, amit Isten esetleg meg akarna nekem mutatni ezekben a helyzetekben. És biztos vagyok, hogy valamiképpen valamit találunk.
Itt most, hogy mesélted ezeket a dolgokat, megolvastad, amit általánosan leírt erről a helyzetről. Sok helyzet jutott nekem is eszembe, amivel találkoztam így az életem során, vagy az ismeretségi körömben, hogy tényleg mennyire nehéz, amikor ellenségként tekintünk egymásra, tehát így is mondhatnám, mert amikor itt Péter atya is pont egy ilyen példát említett, és pont eszembe jutott nekem is egy helyzet, amikor testvérek nem akarnak egymással beszélni, amikor annyira nagy ez a fájdalom, vagy ez az ellenségeskedés, hogy egyszerűen nem tudják egymást elfogadni, és nagyon nehéz benne élni egy ilyen helyzetben, és talán az a legnehezebb, amikor nem tudsz rám megoldást találni, mert ugye ez a tapasztalat ebben az ügyben, hogy nincs rám megoldás, mert egyszerűen egyik fél sem akar engedni, vagy egyik fél sem akar talán megbocsátani, ami ugye nagyon nehéz. És azt hiszem, hogy ezeken nagyon sokat kell dolgozni, mert én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek az életében, vagy a közvetlen környezetében vannak ilyen helyzetek, amikor nagyon nehéz befogadni egy nehéz embert. Ha egy nagyon banális példát kéne említeni, akkor én például nagyon félek olyankor, amikor megyek az utcán, és például szembe jön velem egy részeg ember, vagy egy hajléktalan, aki olyan gyanús. Mert ugye megijedsz, mert ugye pont az a lényeg, ahogy az érgalmas szamaritánust is említi Péter atya, hogy le tudják hajolni ahhoz az elesett és sérült emberhez. Mégis valahogy a magatartásod, vagy a lelki ismereted, vagy ez a belső hang azt mondja, hogy mégiscsak maradj távol ez ilyen embertől. És ugye, hogyha ezt a kettőséget nézem, akkor nagyon nehéz megtalálni azt a középutat, hogy hogyan tudok én lehajolni egy ilyen emberhez, akitől például félek. Vagy hogyan tudok megbocsájtani egy ellenségnek, vagy egy olyan személynek, aki lehet, hogy engem megbántott, vagy valami rosszat tett nekem. Hogyan jutok el arra a pontra, hogy megbocsássak, és tényleg emberként tudjak újra rátekinteni, vagy felebarátként mondjuk így, akivel újból szóba tudok állni, és meg tudjuk beszélni a problémákat. És azt hiszem, hogy Péter Atya is valahova ide akar kiukadni, hogy ő is írta, hogy Isten valamit tanítani akar nekem ezzel. És az a kérdés, hogy én észreveszem-e ebben, hogy mi a tanulság, vagy mi az, amit mutatni akar nekem ebben a helyzetben, vagy ezekkel a helyzetekkel.
Ha már így utaltál rá, akkor én fel is olvasnám, amit Péter atya erről ír. Az irgalmas szamaritánusnak megesett a szíve a félholtra vert emberen. Meglátta, hogy összetartoznak. Világos volt számára, hogy közük van egymáshoz, akárki is legyen ez a szerencsétlenül járt idegen. Nem tudnak egymástól függetlenné válni, felelősek egymásért. A szamaritánus felismerte, hogy ebben a helyzetben neki van feladata, itt ő van megszólítva, és hogy a találkozás számára kihívás, esély, beteljesülés. Az életem és a vallásosságom nem válhat szét. Istennel pont ott találkozom, ahol őszintébb leszek önmagamhoz, ahol jobban, igazabbul észreveszem, megértem azt, ami történik, és kész vagyok tanulni, változni. Hagyom, hogy alakítson és vezessen az, aki nyugtalanságot keltett bennem. Engem itt most ebben a részben az a kifejezés érintett meg, hogy nem tudnak egymástól függetlenné válni, felelősek egymásért. Tehát valamiképpen érintve vagyok, valamiképpen Isten engem megérint valakivel kapcsolatosan. Lehet, hogy sokáig nem, lehet, hogy éveken keresztül nem, de lehet, hogy eljön az az idő, amikor Isten megérint engem, és azt mondja, hogy ezzel az emberrel neked dolgod van. Tehát úgy érzem, hogy Isten indítja bennem ezt a lépést, hogy akkor most változtassak. Nem én erőlködök, nem én kínlódok, nem én görcsösen próbálkozom, hanem valamiképpen érzem, hogy Istennek az indítása is benne van, és vele együtt próbálom ezt úgymond megnézni. Érzem, hogy felelős vagyok a másik felé, és hogy feladatom van, hogy meg vagyok szólítva. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. És hogyha úgy közeledem ehhez a helyzethez, hogy őszintén vagyok önmagamhoz, mert lehet, hogy én is be kellene ismerjek dolgokat, vagy magamban nézek, hogy na mi is, ami érintődött én bennem, és kész vagyok tanulni és változni, nem feltétlenül csak a másikra újjal mutogatni, akkor azt hiszem, hogy már nagyon-nagyon nagy előrehaladást tettem. Beszéltél itt a megbocsájtásról, az majd egy későbbi fejezetnek lesz a témája. Igen, biztos, hogy valamiféle megbocsájtási gesztusról is minden emberi kapcsolatban szó van, de most ne menjünk annyira előre, hanem egyelőre maradjunk abban, hogy figyeljek arra, tanuljak meg megkülönböztetni, illetve érzékelni azt, hogy hol szólít meg engem Isten bizonyos emberekkel kapcsolatosan. Mikor mutatja meg azt, hogy na, itt most neked dolgod van, és te most kész vagy erre, hogy ezt megnézd. Amikor hallgatom a rádiót, a Mária rádiót, és amikor vannak az imaszándékok, akkor többször hallom ezt a kifejezést, hogy emberek mondják, hogy azért imádkoznak, hogy derüljön ki az igazság. Ami most feltételezzük, hogy amikor ezt kérik az emberek, hogy derüljön ki az igazság, azért kérik, mert igazságtalanságot tapasztaltak. Nem tudjuk, hogy ez milyen, hogy kivel, hogy a szomszéddal, hogy a családban, hogy a házastárs, hogy a... nem tudjuk a körülményeket, hanem csak úgy egyszerűen ezt mondják az emberek, hogy derüljön ki az igazság, és feltételezhetően azok kérik ezt, akik valamit nagyon mélyen megtapasztaltak, valami szomorú igazságtalanságot éreztek az életükben, és hogy kérik az Istent, hogy valamiképpen hozza felszínre azokat az igazságtalanságokat, csalódásokat, nem tudom, problémákat, tehetetlenségeket, amit az illető személy megélt. És hogy valamiképpen az ő szempontja is, az ő igazsága is, valamiképpen az ő helyzete is valamiképpen úgy felszínre kerüljön, ne csak a másiké, és hogy valamiképpen álljon helyre egyfajta egyensúly ember és ember között. És én azt mondanám, hogy, vagy legalábbis nekem így ez a tapasztalatom, hogy amikor azt keresem, hogy derüljön ki az igazság, akkor az egy felszín. Az igen, jó dolog, de hogy az egy felszín, hogy érdemesebb a mélyre menni. Miért akarom, hogy derüljön ki az igazság? Hol vagyok én megbántva? Hol vagyok én megérintve? Mi fáj igazából nekem? Mert az igazság az egy nagyon összetett dolog. Lehet neked is igazságod, meg nekem is igazságom. És akkor hol van az igazság, hogyha neked is igazad van, meg nekem is igazam van. Ez olyan, mint amikor az éremnek két oldala van. Ha csak a fejet nézzük, akkor nem látjuk az írást. Ha meg csak az írást nézzük, az pénzérmén, akkor nem látjuk a fejet. Tehát, hogy amikor vagy az egyik felé hajlunk, vagy a másik felé az igazság úgymond keresésében, akkor úgy elvesződik a lényeg. Tehát nem feltétlenül biztos, hogy most itt az a legfontosabb szempont, hogy az igazság kiderüljön. Mert a teljes igazság Istennél van. Ő birtokolja a teljes igazságot, amit én látok, az csak egy részigazság, és amit a másik lát, az is csak egy részigazság. Tehát nem biztos, hogy én birtokolom a teljes igazságlátást. És az igazság felszínre jövésénél érdemesebb lenne arra figyelni, hogy mi van e mögött a keresés mögött, hogy igazából hol érintődtem meg, mi fáj nekem nagyon, mi az, amiért Isten ezt nem akadályozta meg, mi az, amit Isten tanítani akar nekem ebben a helyzetben? Talán lehet, hogy inkább ezekre kellene oda fókuszálni.
Egyetértek veled, és így úgy elkezdtél erről beszélni, hogy mi az, amit Isten tanítani akar nekem bizonyos helyzetekben. Úgy elgondolkozhatunk, hogy tényleg, amikor olyan helyzetbe kerülünk, amikor például igazságtalanság ér minket, mi az, amit mi ebből tanulhatunk? És mi az, amit meg tudunk ebből tapasztalni, és én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy én hogyan állok hozzá ehhez a helyzethez. Tehát, hogy ugye harcolni akarok, vagy ellent akarok mondani, vagy megpróbálom tényleg a Jóisten jelenlétébe helyezni ezeket a helyzeteket, és átgondolni, vagy megnézni, hogy én hogyan tudok kijönni ebből a helyzetből úgy, hogy tényleg minden rendben legyen, hogy akkor megoldódjon ez a probléma. És ugye nem is olyan egyszerű ezeket a dolgokat úgy átlátni, meg úgy teljesen utána járni és megnézni, hogy tényleg akkor kinek is van igaza, ahogyan te is mondtad, hogy lehet, hogy mind a kettőnknek igaza van, de lehet csak az egyiknek van igaza, és hogy lehet ebből tényleg olyan pozitívan kijönni az egy-egy ilyen igazságtalan helyzetből. Én arra biztatom önöket, hogy tényleg gondolkozzunk el ezen, én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek volt az életében ilyen helyzet, hogy hogyan oldottuk ezt meg, vagy hogyan tudtam én kijönni belőle, vagy éppen mennyi ideig tartott ez, vagy hogyan tudtunk úgy közös nevezőre jutni, hogy tényleg meglássuk egymásban, hát mondhatnánk azt is, hogy a jó Istent.
Ez egy nagyon jó helyzet, hogyha a másikkal tudom ezt rendezni, és adja Isten, hogy ez így legyen és megvalósuljon, de a helyzet az, hogy nem is mindig tudunk a másikkal mit kezdeni. Attól függetlenül nekünk ez fáj. Érezzük, hogy az energiánk megy el, hogy tehetetlenek vagyunk, tehát hogy nem biztos, hogy mindig sikerül személyesen is gyógyulás folyamatára lépni a másikkal. De ezt nem akadályoz meg engem abban, hogy én ne foglalkozzak önmagammal, hogy ne nézek a saját lelkembe. És akkor, amikor azt mondom, hogy az igazságtalanság derüljön ki, akkor a fókusz a másikon van, mert hogy ő volt igazságtalan velem szemben. Tehát még mindig nem a legjobb az eljárásmód. Akkor jó, hogyha félreteszem most az igazságkeresést, és próbálok inkább önmagamra nézni, hogy mi az, ami engem itt most érint, mi az a terület, amit Isten most felszínre akar hozni. Péter atya erről így ír. Amikor elfordulok attól, aki hozzám hasonlóan Isten teremtménye, akkor nem érdekel Istennek az a vonása, amely éppen ebben az emberben mutatkozik meg. Benne mutat meg nekem Isten magáról valamit. Az, ami számomra taszító, megfér Istenben. Ami számomra kellemetlen, csúnya, az Istenből mutat meg valamit. Lehetnek fenntartásaim, de akkor tudomásul kell vennem, hogy Istennel szemben nekem vannak fenntartásaim. Tőle védem magamat. A valóság előtt csukom be a szemem, Istentől fordítom el a tekintetem. Idegen lesz számomra. Pedig Isten minden által szól hozzám. Ami nekem szól, az akkor is nekem szól, ha nem tetszik. Ami érint, ami vonz és ami taszít, ahhoz van közöm. engem formál, az én feladatom, az én esélyem. Azt jelenti a lelki élet, hogy észreveszem azt, ami érint, meg tudom hallani azt, ami nekem szól, kiteszem magam annak, ami megborzongat, ami arra késztet, hogy felocsúdjak abból a kényelmes megszokottságból, amellyel a másikhoz való viszonyulásomat addig elkönyveltem. Most viszont engedem, hogy újra nyugtalanítson. Megismételném még egyszer ezt a mondatot, mert nagyon-nagyon mély értelme van. Azt jelenti a lelki élet, hogy észreveszem azt, ami érint. Meg tudom hallani azt, ami nekem szól. Kiteszem magam annak, ami megborzongat. Engedem, hogy újra nyugtalanítson. Kiszállok a kényelmes megszokottságomból. Mert hogy legyünk őszinték, tudunk mi úgy viselkedni, hogy kényelmes megszokottságunkban jó, akkor ezt most félretesszük, ezzel nem foglalkozunk, kerüljük ezt az embert, nem akarunk vele ránézni, kapcsolatba kerülni, ha csak lehet, soha életemben többet ne lássam, és ebben úgy el tudunk kényelmesedni. És jöhet olyan idő, amikor Isten arra hívja fel a figyelmünket, hogy ez így nem jó, és hogy nézzek rá erre a helyzetre. Én például megtapasztaltam azt, hogy amikor ilyen helyzetek voltak az életemben, hogy így személyeket így nagyon-nagyon el akartam úgy félreállítani, akkor volt, hogy ima közben felhozta ezeket az embereket, és nem hagyott nyugton. Tehát, hogy mind úgy feljöttek a gond, hogy miért gondolok én most pont erre a személyre, most imádkozni szeretnék, most Istennel akarok lenni, most miért hozza be nekem az imámba pont ezeket a személyeket? Bizonyára nem véletlen volt. Péter atya még egy példát hoz egyik lelki gyakorlatozó életjának az életéből. Egyik lelki gyakorlatot kísérő társam elmondta egy tanításban az édesanyjáról, milyen nehézé tette a saját életét azzal, hogy nem bocsájtott meg. Egy örökség miatt megneheztelt a testvérére, akivel egy faluban laktak, annyira, hogy még az öccse háza előtt sem akart elmenni. 40 éven keresztül úgy kellett megtervezni az útját a faluban, hogy esélyese legyen annak, hogy találkozzanak. Csak a halálos ágyán került abba az állapotba, hogy ne tiltakozzék öccse látogatása ellen. Hát ez egy szomorú végződésű történet, hogy már csak a halálos állapotában az ember még jó, hogy ha megkapja a lehetőséget arra, hogy akkor legalább úgymond kiengesztelődjön, valamiképpen rendezze a kapcsolatot, de szomorú úgy leélni egy életet, hogy még kerülöm az utcát, még kerülöm a helyzetet, kerülöm amennyire csak lehet az illető embert, és így élek le egy életet. Nem könnyű ez a téma, én elismerem, amiről most beszélünk, mert hogy lehetnek tényleg olyan személyek az életünkben, akik fizikailag jó, hogyha kerüljük őket, mert annyira kritikus és annyira súlyos a velük való kapcsolat. Én most nem erről beszélek, és Péter atya sem erről beszél, hanem azokról az emberekről beszélünk, akikről úgymond lehetne változtatni. Nem kerülne olyan sok energiába idézőjelbe téve változtatni, és pláne, hogyha Isten hozza fel az életünkben, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy nézzünk rá, akkor tegyük meg ezt a lépést. Máté evangéliumában, a hegyi beszédben Jézus egy nagyon-nagyon fontos erkölcsi felhívást ad számunkra, hogy szeressük az ellenségeinket, és meg is mondja, hogy hogyan, hogy imádkozzunk értük. Tehát, ha mást nem tudok tenni, akkor elkezdhetek imádkozni. Ha semmire nincsen erőm, és semmit nem tudok most ebben a helyzetben tenni, azt tehetem, hogy imádkozom, hogy Uram, én szeretném eléd hozni ezt az illető szemét, nekem nagyon nehéz a vele való kapcsolat, én nagyon tehetetlen vagyok, én nem látom a megoldást, de én a te kezedbe helyezem, hogy valamiképpen alakítsd őt, engem, a helyzetünket, hogy ez valamiképp változzon. Tehát, ha mást nem, akkor tudok imádkozni érte. Azt is tudom tenni, hogy ne legyek rossz szándékkal felé. Mert ez is rajtam múlik, hogyha amennyiben lehet, ne a rossz indulat, ne a bosszúállás vezessen, hanem valamiképpen a jó szándék az ott legyen, a jó akarat bennem. Hogy szeretném, ha ez valamikor jó legyen. Nem most. Lehet, hogy most még nem vagyok kész rá. De legalább vágyok arra, hogy valamikor jó legyen ez a helyzet. Én azt hiszem, hogy ha már Ennyit meg tudunk tenni, az már egy nagyon jó elindulás.
És akkor erre bíztatjuk a mai estén a kedves hallgatókat, hogy tényleg, ahogyan te is mondtad, tegyük meg ezt, gondolkozzunk el ezen, és nézzük meg, hogy mi hogyan tudjuk úgy alakítani az életünket, hogy legyen benne egy kicsike változás ezen személyek felé is, és ahogyan megszokhatták, a mai estén is egy kedves történettel búcsúzunk.
Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből olvasok egy történetet, aminek az a címe, hogy álszenteskedés. A mester nagyon szerette a hétköznapi embereket, és gyanakodva fogadta azokat, akik szentségükben tündököltek. Az egyik tanítványnak, aki a házasság felől kérte a mester tanácsát, ezt mondta: semmit esetre se vegyél el egy szentet. Miért ne? Mert az a legbiztosabb módja annak, hogy mártírt faragj magadból, hangzott a mester mosolygós válasza. Hát igen, a házastársi kapcsolat szintén egy olyan kapcsolat, amikor nagyon nehéz helyzetek tudnak előjönni, és sokszor elkerülni szeretnénk, menekülni a másik ember elől, kizárni az életünkbe, de nem lehet. Ezért egy ilyen folyamatos nyugtalanság lehet miatta bennünk. És mégis ez egy jó lehetőség lehet Istennek egy új arcát felismerni. Mert hogyha mártírt akarok magamból csinálni, azt jelenti, hogy sajnáltatom magam. Tehát az, aki mártír helyzetbe hozza magát, és folyamatosan panaszkodik a másikról, akkor igazából ő sajnáltatja magát, és lehet, hogy pontosan ezt akarja Isten megmutatni.
Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy ezen a mai estén is együtt lehettünk. További áldott szép estét, áldott szép nagy hetet kívánva mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
Trepszker Erika.
És Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.